közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, régészet, múzeumok világába. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
Folytatjuk a beszélgetést a neolitikum, vagyis az újkőkor legújabb kutatási eredményeiről. A beszélgető társam továbbra is Anders Alexandra régész. Az újkőkornak a talán legismertebb alakja itt Európában az Ötzi, akinek tulajdonképpen az utolsó hetét szinte órára pontosan sikerült megfejteni, hogy hol mit csinált. Eljuthatunk egy magyarországi temetkezéssel kapcsolatban is ilyen szintre?
Reméljük, hogy egyszer eljutunk, bár ennek részben objektív akadályai vannak. Ugye Ötzi egészen kivételes körülmények között mumifikálódott, tehát kellett az a jég és az a viszonylag nedves és majd száraz környezet, ami megőrizte az emberi maradványait. Nálunk ilyenek nincsenek. Mi nagyon tudunk örülni egy-egy ebből a korszakból egy kútfa maradványának, de emberi maradványokból csak a csontokra gondolhatunk, tehát például Ötzinél az utolsó vacsoráját tudták rekonstruálni a gyomortartalmából. Ez egyelőre nálunk nincs, de úgy gondoljuk, hogy a csontok alapján, a különböző vizsgálatok segítségével egyre pontosabb és pontosabb képet tudunk alkotni egy ember élet útjáról is, a születésétől, mondjuk a halálát megelőző 3-7 év eseményeiről.
Van ilyen konkrét temetkezés Magyarország területén, amiről már tudnak ennyit?
Vannak, igen, szerencsére, részben az én kutatásaim is, amik polgárkörnyékét érinti, de más korszak, bronzkor, illetve most éppen a honfoglaláskor kutatásában is vannak ilyen új és tényleg forradalminak számító eredmények, amelyek egy-egy közösség vagy egy-egy egyénnek az ilyen részletes életútját segítenek megismerni.
Mesélj el, hogy élt egy ilyen újkőkori ember.
Hát, hogyha gyerekkortól indulunk, akkor azt tudjuk róla, hogy egészen 2 éves, vagy esetleg 4 éves koráig anyatejjel táplálták, tehát szoptatták. Az elválasztás időszaka egy viszonylag hosszú, a gyerek életének 2-4 éves periódusához kapcsolódott. Utána nagy többséggel a rendelkezésünkre álló adatok alapján egy egészséges, ám de fizikai munkával töltött élet következett. Erről, ahogy a fizikai munkával töltötte az életét, vagy legalábbis erős fizikai aktivitást fejtett ki élete során, arról szintén a csontjai, illetve a csontjainak az izomtapadásai árulkodnak. A gyalográsról, futásról, illetve a egy kézzel vagy két kézzel végzett ismétlődő tevékenységekről, mint őrlés, tehercipelés vannak adataink.
Igen, van ilyen konkrét csontvászok is. Azt is meg tudják mondani, hogy hol születhetett az illető?
Meg tudjuk azt határozni, azt a régiót, ahol születhetett. Ez is a stronciumizotóp elemzéseknek köszönhetően, hiszen a táplálkozásunkkal magunkhoz vesszük annak a tájnak, annak a környezetnek a jellemzőit, és ez végig kísér bennünket. Tehát meg tudjuk határozni azt a helyszínt, ahol az illető született, és hogy ez azonos lehetette azzal a helyszínnel, ahol meghalt, és ahol eltemették, ennek a különbségét tudjuk meghatározni.
Mennyire voltak mobilak ebben a korszakban az emberek? Ugye ez egy letelepedett időszak, de a magyar falu életéből, az újkorból, néhány évtizeddel ezelőttről is tudjuk azt, hogy aki egy faluba született, nagyon gyakran a határt nem hagyta el. Ezek az emberek jobban mozogtak, mint az újkori falusi emberek?
Igen, és meg nem is. Nagyon sok hasonlóság van, úgy gondoljuk, a paraszti társadalmakkal. Az egyik legnagyobb mobilitást például a nők mobilitása jelentette, erre elég sok megerősítő adatunk van, tehát amit exogámiának nevez a néprajztudomány, illetve a szociológia, tehát hogy a feleségek más családokból kerülnek be a férj családjába, és onnantól a feleség ott éli le az életét. Ez lehet más család, de lehet más közösség, más távolról származó helyszín is, és erre például az előbb említett stronciumizotóp kutatások nagyon jó eredményeket adnak. A másik, ami a mobilitást, kapcsolatokat fel tudja nekünk vázolni, azok a különböző nem helyi eredetű nyersanyagból készült tárgyak, amelyek a temetkezésekben megjelennek. Ezek elég nagy távolságról a mediterrán Pirineumból a tengeri kagylók vagy a kőeszköz nyersanyagok, hogyha mondjuk egy alföldi lelőhelyről van szó, akkor akár a mai Csamasszívum területéről vagy a Dunántúról is származhatnak ezek a nyersanyagok, de a településeken belül használt kerámia is mutathat kapcsolatokat külsőbb, közelebb távolú területekkel.
Ez a kereskedelemre lenne bizonyíték?
A kereskedelem helyett inkább használnám a kapcsolatok szót, ami egy tágabb ernyőt jelent, és ebben benne szerepel minden olyan lehetséges indítók, ami tárgyak cseréjét indítja. Lehetnek házassági kapcsolatok, lehet kapcsolatok megerősítése, ajándékkapcsolatok, és igen, lehetséges, hogy van benne a klasszikus kereskedelem is, amikor valamilyen áruért valamilyen árut cserélnek, jobban használjuk most már inkább a kapcsolatok kifejezést.
Mennyire nemzetközi műfaj a neolitnak a kutatása? Mert az alapján, amit elmondott, én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos a különböző kutatócsoportoknak, különböző mai nemzeteknek az együttműködése, hiszen tulajdonképpen egy összefüggő rendszerről beszélünk.
Igen, természetesen ez elképzelhetetlen nemzetközi együttműködés nélkül, hiszen az őskorban nem ismerték a mai országhatárokat. Nagyon kevés olyan régészeti kultúránk van, amely egy szűk területre koncentrálódna. A neolitikumban különösen igaz ez, hogy országhatárokat, régiókat átívelő folyamatokat vizsgálunk. Ez a folyamat Anatóliából indult, és elért egészen a Brit-szigetekig, illetve Skandináviáig. Nagyon összefüggő kultúrák, csoportokat kutatjuk, amelyek elképzelhetetlenek nemzetközi együttműködés nélkül.
Mi lett ezekkel a népcsoportokkal a neolit után? Beolvadtak a következő kultúráknak a népességébe?
Igen, minden bizonnyal a neolitikus gének egy része a mai népességben is megtalálhatóak, ha nem is túl nagy számban, tehát igen, beolvadtak a neolitikus közösségek. A tudás az pedig tovább ment, tehát azt mind a mai napig őrizzük, azt a tudást, amit a újkőkori élelemtermelőknek köszönhetünk.
Ugye egyre többet tudunk a neolitikumról, de furcsa mód úgy tűnik, hogy ez a tudás egyre kevésbé fog eljutni az emberekhez, hiszen most már az őskor az általános iskolában például nem is tananyag.
Igen, ez sajnos így van, és mi ezt, akik az őskorral foglalkozunk, nagyon szomorúan látjuk, megpróbáltunk ellene lehetséges fórumokon tiltakozni, de sajnos sikertelenül. Ez valahogy olyan, mintha valaki a családja történetében csak a nagymamáig vagy a nagyszülőig követné vissza a rokonságot, és akik előtte éltek, azokkal nem foglalkozik. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a mi történetünknek fontos része képezik azok az elődök, akik az őskorban éltek, és akik innovációikkal részt vettek a mi életünkben is, és akik életéből nagyon sok mindent tudunk tanulni, mi is úgy gondoljuk, úgyhogy kár lenne ezt a lehetőséget kihagyni, hogy megismerkedjünk velük.
A neolitikum, vagyis az újkőkor kutatásának legújabb eredményeiről Anders Alexandra régésszel, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Bozai László nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A Hangarchívum létrehozását a Visegrádi Mátyás Király Múzeum, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma, Kiscelli Múzeuma és Vármúzeuma támogatja, mert ők tudják, mennyire fontos a megőrzés. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor!